Az egészségnél semmi nem fontosabb, ezt hirdeti az Afidea Komplex Magánegészségügyi Szolgáltató, amely harcot indít a vastag bérák ellen, amely a fiatalok körében egyre gyakrabban megjelenő betegség. Ez a harc egy nemzetközi viszonylatban is úttörőnek mondható klinikai program. Ennek a részleteiről kérdezem dr. Schwab Richárdot, gasztroenterológus kutatóorvost, akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, kedi csak el.
Nos, tehát doktor úr, miért nevezhető ez a program egyáltalán úttörőnek, és mit kell tudni róla?
A vastagbélák megelőzésnek a metódusát az elmúlt 30 évben nemzetközi szinten nem csak kidolgozták, validálták, és nagyon pontosan tudjuk, hogy két nagyon fontos megközelítési lehetőség van. Az egyik, hogy a rákot ismerik föl korán, és ezt nagyon régóta próbáljuk meghaladni, hogy ne a rákot akarjuk korán felfedezni, hanem a rák megelőző állapotot ismerjük föl. Tehát ez ugyanígy végigment a méhnyakráknál, hál' Istennek, és ma már minden nő tudja, hogy nem a méhnyakrák korai felfedezése fontos, hanem ugye azokat a gyulladásos elváltozásokat, ma már tudjuk, hogy a HPV is ezek közé tartozik, mint kóroki tényező, ezeket kell tudnunk azonosítani, hogy sose alakuljon ki a rák. Tehát nem a rákot akarjuk már gyógyítani, hanem megelőzni szeretnék. Ebben az endoszkópos beavatkozásoknak és így a polipok korai rákot megelőző állapotoknak a felismerése nagyon fontos, és azzal szeretném kezdeni, hogy a Magyarországon hál' Istennek ma már elérhető korai rák felismerő rendszerek, tehát amit a háziorvosnál el lehet érni, székletvérvizsgálatok, ami a rák korai felfedezését segíti, ehelyett mi az endoszkópiát javasoljuk, ami a polipok korai felismerését lehetővé teszi, amire a székletvért ezt egyáltalán nem alkalmas. Tehát ezt szeretném leszögezni. Tehát innen indul, de ebben még nincs újdonság, hogy endoszkópiára kell menni, és az endoszkópiának a metodikát mindent nagyon pontosan kidolgoztak szintén nemzetközileg, altatásban, fájdalommentesen, nagy biztonsággal el lehet ezt végezni, a páciensnek semmilyen kellemetlenséget nem okoz. Ez az, amit minden, már egyre több állami, de biztos, hogy minden magán intézetben megcsinálnak ma már. Ez nagyon fontos, mert az utolsó 20 évben a fiatalok, tehát az 50 év alatti vastagbélrákos megbetegedések száma drámaian nőtt, ezen belül is a 25 és 29 éves korosztályban megduplázódott egyenesen. Tehát azt gondolom, hogy tényleg egy borzasztó dologról van szó, miközben a kezelési lehetőség sokat javult, de a rák előfordulási gyakorisága az nem. Mindig gondoltuk, hogy ebben életmód tényezőknek szerepe kell, hogy legyen, hiszen a genetikánk nem változhatott ilyen sebességgel, és ugyanúgy, ahogy a kettes típusú cukorbetegség előfordulási gyakoriság és egyre korábbi időszakra tevődött, kerül elő, ugyanígy a vastagbélrák is valaha az 50-60 éves emberek, inkább 60 fölötti emberek betegsége volt, és ez egyre korábban jelentkezik, magyarán a szűrés is egyre korábban kell végezni, és most jön az újdonság, hogy az utolsó 10 évben a bélflóra karakterizálásával, jellemzésével kiderült, hogy a bélflóra nagyon jellegzetes elváltozásai kulcs szerepet játszanak a polipok kialakulásában, azaz a rák elindításában. Tehát az életmód tényezők végül is ott hatnak a nyálkaártya átalakítására, daganatos átalakítására, hogy megváltozik a bélflóra, és egy mutációkat okozó, daganatot okozó flóra alakul ki. Ugyanúgy, mint hogy a HPV megfertőzi a méhnyak nyálkaártyát, és ott utána polipok alakulnak ki, és abból rák lesz, ugyanígy az életmódunk fertőzi meg gyakorlatilag a vastagbélnyálkaártyát, és ezek a baktériumok okozzák végül a rákot. Most itt nem mennék bele részletesen, akit az érdekel, egyébként az Afidea honlapján fenn van egy sokkal részletesebb videó, ahol bemutatjuk ennek a molekuláris mechanizmusait is, hogy ez pontosan hogy alakult ki, de egészen pontosan tudjuk, hogy mely baktériumok és milyen baktérium toxinok járulnak ehhez hozzá.
Bocsásson meg, azért én mégiscsak rákérdeznék arra, hogy itt kell beszélni ugye a biofilm kimutatásról, meg a mikrobiomról, amiről igen, már nagyon sokat hallottak, és mégis arra kérem, hogy segítsen, hogy jobban képben legyünk.
A lényeg az az, hogy egy kóros baktérium biofilm alakul ki, amit egyébként az endoszkópos vizsgálatok során látunk is. Nagyon sok esetben most fel fogunk tenni ilyen filmeket is egyébként az oldalra, hogy lemossuk ezt a biofilmet, ezt úgy kell elképzelni, mint azt a lemoshatatlan odaragadt nyákot, ami egy elhanyagolt edény, amit mondjuk kint hagynánk a kertben, vagy egy járda felületéről egy ilyen nagy nyomásos terélnyomóval, vagy ilyen víznyomóval, így lap szerint választódik le szinte a felületről, biztos mindenki látott már ilyet. Ezt hívják biofilmnek, és ezek a biofilmek egyébként az élelmiszeripartól kezdve mindenütt megjelennek, és tudtuk mindig is, hogy a kóros baktériumok felszaporodása, az ezek elleni küzdelem nehézsége, értse ezt fertőtlenítő szerektől kezdve antibiotikumokon keresztül, vagy magának a szervezetünknek, az immunrendszernek a védekező képessége a baktériumokkal szemben sokkal rosszabb, ha ezek olyan mikrokörnyezetet tudnak maguk körül kialakítani, egy ilyen nagyon nyúlós, ragadós védőnyákot, ami részben ezeknek a nyálkaártyának a saját mechanikus tisztító funkcióit, részben az immunrendszernek, az immunsejtjeinek a működését, illetve akár antibiotikumnak a bejutását akadályoz. És ott lehet, hogy lecsökken a baktériumok szintje, de sosem szűnik meg teljesen, és hát ez is a garancia arra, hogyha mondjuk egy nagyon súlyos környezeti behatás éri a baktériumokat a természetben, akkor mindig lesznek olyanok, akik túlélnek. Most mindig nyilván a legagresszívebbek élnek túl, és a lényeg az, hogy azonosítottak ilyen baktériumokat, aminek ma már pontosan tudjuk azt, hogy egymással összefüggésben, mármint úgy, hogy együttműködésben alakítják ki ezeket a mutációkat. Régebben azt gondoltuk, hogy a beteg nem megfelelően készült elő, és akkor azt gondoltuk, hogy hát többet kellett volna innia, nem elég jó a bélműködés. Ma kiderült, hogy valójában itt ezt a biofilmet láttuk korábban is, és ez nagyon sok esetben összefügg azzal, hogy nem csak polipokat láttunk, hanem egyébként ilyen kisebb kitüremkedéseket, főleg a szigmabélnél, ezt úgy hívják, hogy divertikulózis, divertikulitis, és kiderült, hogy egyébként ennek a hátterében is ez a kóros biofilm van, és ha azt akarjuk megelőzni, nem csak a rákot, nem csak a polipokat, hanem azt szeretnénk megelőzni, hogy észrevettük a polipokat, hogy ezek ne térjenek vissza, akkor elemeznünk kell azt a mikrokörnyezet, ezt a biofilmet, hogy milyen baktériumok dúsultak föl, milyen életmód tényezők vezettek oda, hogy ezek a baktériumok feldúsultak, és abban is tudjunk tanácsot adni a páciensnek, hogy változtatni tudjon ezeken az életmód tényezőkön, hogy ne ismétlődjön meg a polip képződés.
Most egyértelműen életmód tényezőkre lehet visszavezetni?
Igen, egyértelmű. 5%-nál kevesebb ebben a genetika.
Tehát akkor itt jön képbe az alkohol, a cigaretta, az étek igen bejuttatása a szervezetbe. Ez amikor a fel...
Nagyon fontos, bocsánat, köszönöm, hogy mondta az alkohol, tehát egy iszonyatos fontos dolog, megváltozott a WHO hivatalos állásfoglalása, tehát nincs már tovább arról szó, hogy esténként egy pohár bor bármi is jót tenne, nincs biztonságos dózis az alkoholnak, egyáltalán nem szabad alkoholt fogyasztani, és ugyanígy a nikotin termékeknél muszáj aláhúzni, hogy a biztonságosabbnak hitt kátránymentes nikotin termékek a biofilm képződés szempontjából egyáltalán nem biztonságosabbak. Tehát nem ezek a karcinogén kátrány típusú anyagok okozzák elsősorban a mutációkat és a rákot, hanem a kóros biofilm. És a biofilm képződés az úgy függ ezzel össze, amikor minden dohányos emlékszik rá, amikor az első cigarettát elszívta, vagy a 20-30 éve vagy 50 éve dohányzó emberek, akik össze-vissza köhögnek, és ilyen nyúlós, tapadós váladékot köhögnek föl, ez a kóros biofilm. Most ez a kóros biofilm egy ponton túl már ugye levegőt se hagy a tüdőben, és ugye borrasztó köhögéshez vezet, de mielőtt ez még kialakulna, magának a nikotinnak a szervezetünkre gyakorolt hatása, és ennek is egészen pontosan tisztázott a molekuláris mechanizmusa, ugye ez az acetilkolinnak, a nagyon fontos jelátvívő molekulának a mimikáló szere a nikotin, egy végső, tehát irreverzibilis stimulációt okoz, tehát olyan serkentést, ami nem visszafordítható, és ide, ugyanebbe a receptorba kötődik be, ahova egyébként normális az acetilkolinnak kéne, mint egy kulcszár effektus, és ide ehelyett ebbe a kulcsbe, vagy a zárba betesszük a nikotint, az beletörik, és onnantól fogva folyamatosan aktívvá teszi a receptor. És ez azért nagyon fontos, mert ez vezet végül is ennek a kóros nyáknak a kialakulásához. Tehát azt már most szeretném mondani, hogy minden áron tessék arra törekedni, hogy minden formáját a dohányzásnak és az alkoholnak abba kell hagyni, és minden titok nélkül azt is nagyon fontos leszögeznünk, hogy aki egyszer is fel kell pisilni egy héten éjszaka, annak az mély alvás mennyisége valószínűleg nem elég ahhoz, hogy ezek a regeneráló folyamatok megfelelően működjenek, tehát el kell tudnunk oda jutni, hogy minden éjszakát, mint 10 éves korában végig tudjon aludni, és a jó ír az, hogy ez lehetséges.
Én pedig arra gondoltam, hogy mindez, amiről most beszélünk, az alkohol, a dohányzás, meg a nyugodt pihentető alvás, ez pontosan a fiatal korosztály körében okozza a legnagyobb gondot, itt lesz a legnehezebb küzdeni, és rábírni őket a helyes életvitelre.
Igen, hát megdöbbentő hasonlatokat szoktak mondani amerikai alváskutatók, hogy például, ami számra nagyon meggyőző volt, hogy az ember az egyetlen olyan faj az élővilágban, amelyik önként korlátozza a saját alvását.
kétségtelen. Elég a külvilágra gondolni például mostanság.
Igen.
Hadd kérdezzem meg a COVID bejövetelét. Beszélünk az okokról, hogy mi mindenre vezethető vissza, és hát önök kutatóorvosok több évtizede jutottak el odáig, hogy ma már ilyen hírekkel szolgálhatunk. A COVID mit kavart bele ebbe?
Hát rengeteg szűrés elmaradt, ugye a stressz konkrét hatása is erre visszavezethető, mármint nem a szűrések elmaradása, hanem a bélflóra változásai, tehát gyakorlatilag a stresszes életmód, amit mindig is tudtunk, hogy összefügg egy csomó gyulladásos és daganatos betegséggel, autoimmun betegségekkel, ma már tudjuk, hogy ez a bélflórán keresztül történik. Nagyon egyszerű, hogyha az ember stresszesebb, akkor a mélyalvása, a nyugodt pihentető mélyalvása megszűnik, és így a regenerációs képessége az immunrendszernek, a bélflórát szabályozó mechanizmusai sérülnek, ugyanis mi egy aktív interakcióban vagyunk a flóránkkal. Tehát itt van egy kiegyensúlyozott erőegyensúly, ami hogyha megbomlik, hogyha az immunrendszerünk gyengébbé válik azáltal, hogy az alvás minőségünk jelentősen csökken, az egyszerűen baktériumok felülkerekedéséhez vezet, különösen bizonyos baktériumok felülkerekedéséhez. Mindig azt a példát szoktuk mondani, hogy ilyen parlagfű típusú baktériumok felszaporodásához vezet. Mi ennek az előzménye? A normál esőerdő, ami egyébként a pocakunkban kéne, hogy legyen, mármint a béltraktusunkban kéne, hogy legyen, abból egy ilyen gabona mező lesz, tehát leegyszerűsítve, tehát megszűnik ez a nagyon-nagyon divers esőerdőszerű vadon, ami biztosítja azt, hogy semmilyen egyes faj nem tud domináns szereplővé válni. Hogyha ebből egy ilyen kultúrtájat varázsolunk, most gyakorlatilag a nyugati típusú világban honos mezőgazdasági területeket ennek tekinthetjük, plusz a növényvédőszerek, ami a mi esetünkben antibiotikumokat jelentenek. Tehát ez az a változás, ami után az olyan típusú invazív fajoknak a túlnövekedéséhez, mint a csalán, meg a parlagfű, stb. Vezethet. De a legfontosabb, még egyszer, én azt gondolom, hogy arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy a biofilm felismerés az egy nagyon fontos dolog. Maga a vastagbél tükrözés célja nem a biofilmnek az eltávolítása, hanem a polipok felismerése, és azoknak a gyulladásos, például a divertikulum, olyan gyulladásos elváltozásoknak a felismerése, ami egyértelműen azonosítja azt, hogy itt biztosan egy biofilm képződésről volt szó, és utána azonosítanunk azokat a molekuláris, mármint bakteriális, és egyéb ma már mérhető, tehát székletből és vérből mérhető paramétereknek az azonosítását, ami megmutatja azt, hogy milyen életmód tényezők, elsősorban életmód tényezőkkel tudjuk ezt az eltérést korrigálni. És az a jó hír, hogy egyébként, ha ez sikerül, akkor ezt meg tudjuk előzni. Egy személyes példát hadd mondjak, van egy nagyon kedves páciensem, egy gyulladásos bélbetegségét, hát nagyon korai, 10 éves kora óta követtük, már legalább 15 éve, és hát nagyon sok abban a stádiumban volt már, hogy gyakorlatilag évente, két évente jött vastagbéltükrözés, rengeteg polipot távolítottunk már el, ez egy mindennapos dolog, semmi rendkívüli ebben nincs, mindannyian a kollégáimmal ezzel foglalkozunk. Az érdekesség ott kezdődött, hogy ez a páciens elment, úgy alakult az élet, hogy Balira ment lakni. Teljesen megváltozott az élettel, megváltozott a táplálkozás, és évekig nem is jött újra tükrözésre, és hát rémülten hívott föl, hogy hát nagyon-nagyon szorong, ugyan tök jól érzi magát, de hát évek óta nem volt tükrözése, szeretne eljönni, mert biztos tele van már polipokkal. És lásd csodát, az az ember, aki egyébként korábban mindig polipokkal jelentkezett, eljött tükrözésre, és egyetlen polipot sem találtunk. És akkor számomra is egy nagyon-nagyon megdöbbentő élmény volt, hogy ez nem egy végleges, még egy IBD-s páciens esetében sem egy végleges állapot, szerozája volt egyébként, szerintem nem túl súlyos kolitis ulcerozája volt, nem egy végleges állapot, hanem ilyen drasztikus életmódváltozás, hogy valaki kikerül Budapest, hogy mondjam, szennyezett és stresszes környezetéből, és egy boldog új életet kezd Balin, és nincs több polip. Ha ez lehetséges egyébként egy ilyen spontán dologgal, akkor ezt tervezetten is meg lehet csinálni Budapesten.
Annak mi a magyarázata egyébként, csak csupán a földrajzi elhelyezkedés, hogy dobogós helyezést értünk el az előfordulási számok alapján? Külföldön nyugodtabbak az emberek, felvilágosultabbak a fiatalok, jobban figyelnek magukra, vagy többet járnak szűrővizsgálatra, vagy mi a csuda az oka?
Ez egy kulturális dolog, tehát nem olyan régen, egy pár éve jelent meg egy fantasztikus közlemény, egy nagy összefoglaló nemzetközi közlemény, amihez köthetjük azt, hogy ez nem elsősorban genetika, és ott úgy kezdődött a cikk, azt hadd mondjam, hadd idézem angolul, hogy assertive mating befolyásolja. Magyarán a célzott párválasztás befolyásolja elsősorban, idézőjelben ezeknek a betegségeknek a kialakulását, amiről azt gondoltuk, hogy a genetika, de valójában nem, hanem a nem dohányzó emberek nem dohányzó párokat választanak, a sportoló emberek sportoló párokat választanak, a megfelelő cirkadián ritmussal élő emberek nyilván nem választanak ellenkező cirkadián ritmussal élő embereket, tehát magyarán, aki hajnal 4-ig dorbézol minden nap, annak általában nincs olyan párja, aki este 10-kor már lefeküdne. Tehát az a baj, hogy egymást húzzuk ebbe bele. És Magyarországon rengeteg kutatás van erről, hogy egymást szivatjuk. Én most nem vagyok társadalomtudós, én ezt csak döbbenten olvastam, hogy mi sokkal, hogy mondjam, együttműködőbb társadalmak is léteznek, nyugodtabb társadalmak. Tehát, hogyha a postán nem kell sorbálni, és segítenek egymásnak az emberek, és flottul mennek a dolgok, akkor utána, amikor az önkormányzathoz megy a postás, akkor ott is megértőbbek az emberek, de hogyha egymást szivatjuk azokon a lokalizációkon, megváratjuk, csúnyán beszélünk egymással, stb., az oda vezet, hogy mindenki stresszesebb. Tudálunk egymással az autó, türelmetlenek vagyunk egymással, az egyszerűen fertőző. Tehát nagyon nehéz kialakítani azt a mikrokörnyezetet, de pontosan tudjuk, hogy egyébként vannak olyan családok, itt Budapesten is, meg hát Magyarországon is, ahol egyébként sokkal lehiggadtabb, racionálisabb életet, kevésbé rohanó életet élnek, odafigyelnek jobban a táplálkozásra, mindennapi életükben benne van a sport, nem dohányoznak, nem isznak alkoholt, és csodák csodája, sokkal kisebb a daganatok incidenciája.
Igen, ez a speciális meeting, amire utalt, eszembe jutott, hogy új értelmet kap a régi mondás, hogy suba a subához, nem?
Így van. Tehát azt gondolom, hogy fellázhatunk a sorsunk ellen. Tehát én inkább arra biztatok mindenkit, hogy ne azon keseregünk, hogy Magyarország milyen rossz hely. Magyarország szerintem a világon az egyik legjobb hely. Tehát én nagyon sok helyen éltem, és sehol sem tudtam igazán megmelegedni, mert egyszerűen olyan csodálatos társadalmi és természeti környezetben élünk itt Magyarországon. Én szerelmes vagyok a hazámban, megmondom őszintén.
De jó hallani.
Abszolút, abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy igenis fellázadhatunk, és erre is biztatok minden páciensünket, aki egyébként sok esetben az édesapjával, az édesanyjával jön, akik már súlyos betegek, és lehet látni, hogy ugyanabban a mókus kerékben élnek, mint ők, és arra biztatom őket, hogy tessék ezen változtatni. Tehát nem csak alkollal lehet ünnepelni, nem csak hatalmas zabálásokkal, lehet másképp is gyerekzsúrt tartani, nem csak cukros ez az amazzal. Én azt gondolom, hogy egyedileg meg kell találnunk azt a kockázati mátrixot, amiben élünk. Valamiben nekünk is vannak erősségeink, ezeket fel kell ismernünk, és segítenünk kell egymásnak abban, hogy és nem visszahúznunk egymást. Tehát, hogyha valaki próbál a társaságból kevesebbet inni, vagy dohányozni, vagy mozogni, akkor azt támogatni kell. Tehát hadd meséljem el, hogy most például egy ilyen úttörő elképzelésünk van a volt gimnázium osztálytársaimmal, hogy úgy próbálunk találkozni, hogy nem beülünk egy kocsmába sörözni, hanem elmegyünk együtt úszni. Nem titok, hogy ez a Széchenyi fürdő ennek az egyik, nem kizárólag, hogy ez az egyik székhelye, és megpróbálunk ott összejönni, és azt gondolom, hogy ugyanúgy lehet egy úszás és egy szauna szeánsz keretében, netán egy masszázs előtt és után baromi jókat beszélgetni, és az élet nagy dolgairól diskurálni és megváltani a világot, ehhez nem kell egy korsósor.
Így van.
És
hát
azt gondolom, hogy olyan adottságai vannak Magyarországnak, de akár Budapestnek is lehet találkozni a szigeten sétálva. Másik ugyanilyen dolog, hogy megpróbálok mindent elkerülni, hogy különböző szakmai megbeszéléseket ebédhez és vacsorához kössünk, hanem megpróbálom ezt, akár ha ez reggeli vagy esti, a például kutyasétáltatással összekötni. Tehát ennek megfelelően én is, nekünk nem volt korábban soha kutyánk, de legyőztem ezt az averziómat, hogy igen, az kis kellemetlenséggel jár, és a gyerekeimnek is nagyon fontos, még a megelőzésnél ezt hadd emeljem ki, hogy 50%-ot javít a bélflóránk diverzitásán, hogyha gyerekkorban állatokkal, háziállatokkal találkozhatunk. Tehát azzal szemben, hogy jaj, hát a sterilitás otthon a tisztaság és hazahozza a koszt és a fertőzést, nem. Pont az ellenkezője igaz, a túlzott tisztaság kifejezetten rosszat tesz a bélflórának és autoimmun betegségekre hajlamosít. Igenis szabad hagyni a gyerekeket, hogy megegyék a port, a koszt, hazahozzák az állatok, nyugodtan simogassák őket végig. Az persze fontos, hogy parazitamentesíteni kell az állatokat, tehát állatorvoshoz el kell őket vinni, meg erre figyelni kell. De statisztikailag biztos, hogy ezzel is a gyerekeknek segítünk, és minél több időt kell a szabadban tölteni. Ez nem lehet elkerülni. Tehát ha visszamegyünk egy olyan példához, hogy a panellakásban tartott muskátlit évente át kell ültetni, de hogyha ki tudjuk tenni nyáron, és a kertben visszakerül ez a cserepes muskátli a természet körforgásába, és mondjuk a mai viszonyok között novemberben tesszük csak vissza, és márciustól újra kitesszük, ezt tapasztalatból mondom, akkor nem igényel átültetést, akkor ez megújul ez a növény, visszakerül a természet körforgásába. A magunk vonatkozásában ugyanezt kell tenni, minél többet ki kell menni erdőbe, a szabadba, a zöldbe, és nem szabad otthon, meg csak edzőtermekbe, stb. Edzeni, minél többet kell levegőn tölteni.
Csak azonosulni tudok a gondolataival, magam is kutyás vagyok, és nagyon szeretek a bükkbe kódorogni és járkálni, úgyhogy mindenkinek azt javaslom, nem véletlenül él az a mondás, hogy vidd le naponta a kutyádat sétálni, akkor is, ha nincs kutyád. Tehát már eleve ez is egy üzenet értékű, és hát ez oda-vissza működő dolog. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, a tájékoztatást.
Bocsánat, egy dolgot még hadd tegyek hozzá. Arról nem beszéltünk, hogy kinek mikor kell szűrésre eljönnie. Korábban az volt a mondás, hogy tünetmentes egyéneknél 50 éves korban, ma már nemzetközi konszenzus van, hogy minimum 45, inkább 40 éves korig korábban kell ezt a prevenciót elkezdeni, ha tünetmentes valaki. Ha tünetei vannak, én most azt mondanám, hogy minimum 30 éves korban, de szinte ott tartunk, hogy akár a nagykorúság után, tehát 18-20 éves korban, ha valakinek tartósan, hónapokon át tartott tünetei vannak, tessék magát kivizsgáltatni, menjünk ennek utána, előzzük azt meg, hogy akár antibiotikumok, bármi más kapcsán extrém módon átalakult flóra egy daganatos dolgot tudjon nála elindítani.
Köszönöm szépen dr. Sabri Hárt kutatóorvosnak, gasztroenterológusnak a tájékoztatást. Hát sok sikert ehhez a harchoz, főorvos úr!
Nagyon szépen köszönöm én is, és várjuk a